Eszterházy Jánosra emlékezünk, aki 80 éve egyedüliként tartózkodott a felvidéki zsidó törvény ellen.
Dicsértessék a Úr Jézus Krisztus! Tisztelt és szeretettel köszöntöm Udvarhely Olivér, a Mária Rádió önkéntese, a hallgatókat, és a vonal másik végén dr. Sós Viktor Attila történészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, az Eszterházy János boldogavatási eljárás szakértőjét.
Jó napot kívánok! Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Első kérdésem talán az volna, hogy a Magyar Idők 1919. január 22. száma tudósított arról, hogy az Eszterházy János boldogavatási perét egy magyar, szlovák, lengyel és cseh tagokból álló szakértő bizottság készíti elő, és a történészek többek között Molnár Imre úr és te január 7-én tettek esküt a krakkói püspöki palotában. Hogy emlékezel erre, és mennyire volt ez megtisztelő számodra ez a felkérés?
2019. január elején került sor valóban erre a nagyon megrendítő és mély eseményre. Marek Jedrzejewski krakkói érsek jelenlétében, hiszen ő a boldoggávatási eljárás kezdeményezője, elindítója, tettek esküt azok a személyek, egyházi és világi személyek, akik a boldoggávatási eljárásban részt vesznek. Talán mondhatom így, hogy Molnár Imre barátom, kolléga jóvoltából kerültem ebbe az eljárásba. Magam több boldoggávatási eljárás történész szakértőjeként tevékenykedem. Talán az számomra első és legfontosabb Boldog Brenner János eljárásának voltam szakértője, de a Hét Ferences vértanú vagy Ozsvári Csaba eljárásában is tevékenykedem, és mint történész feladatunk egy életút, egy kortörténet összeállítása, bemutatása, a forrásoknak a számbavétele, összegyűjtése, és azzal a céllal való áttekintése, hogy ebből egy reális, valós történelmi képet alakítsunk ki, mutassunk be, hiszen a boldogávatási eljárás része, hogy Rómában a Szentélvatási Kongregáció szakemberei ezeket az anyagokat, amelyeket az egyházmegyei eljárás során a szakértők összeállítanak, tanúkihallgatásokat folytatnak le, amennyiben lehetséges, illetve minden olyan információt összegyűjtenek, ami a boldogávatásra váró személy életútjával, tevékenységével, az ő hitével, vallásosságával kapcsolatos, és ezekből az anyagokból összeálló úgynevezett pozíciót állítja össze a boldogávatási eljárás kinevezett vezetője, és ez alapján tud a Szentélyavatási Kongregáció döntést hozni. Ennek a folyamatnak része, hogy a szakértők esküt tegyenek, hogy megpróbálják munkájukat lelkiismeretesen végezni és Isten szolgálatába állítani, és 2019. januárjában Krakkóban került erre sor. Egy nagyon mély, megrázó esemény volt ez. A krakkói érsek magánkápolnájában egy szentmise keretében. Már maga Jedrzejewski érseknek is egy nagyon közvetlen, nagyon meghatározó, nagyon kedves alakja, személyisége van, de ott imádkozni, ott részt venni egy szentmisén, és ott esküt tenni, ahol évtizedekkel ezelőtt az akkor még krakkói érsek, azóta már szenté avatott Szent II. János Pál, Károly Wojtyla élt. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon segíti a munkánkat. Azóta többször jártam már az eljárás kapcsán Krakkóba, és mindig megfogja az embert, a lengyelek, a lengyel nép szeretete, az ő vallásossága, a két nép, a magyar-lengyel barátsága, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az eljárás, ez az ügy, amely négy ország egyházi személyeinek, négy ország szakembereinek az összefogásával zajlik, ez különösen is példamutató, és nekünk Közép-Európában, és sajnos egy olyan időszakban, amelyben most vagyunk, még inkább felértékelődik, és még inkább fontos, hogy félre tudjuk tenni azokat a dolgokat, amikben esetleg nem értünk egyet, amikben különbség van, és megpróbáljuk a közös pontjainkat, a közös értékeinket, a közös jövőbe mutató, sokak számára egységet kovácsoló dolgainkat felmutatni, hiszen ez az, amivel előrébb tudjuk vinni egyházunkat és társadalmunkat.
Hogy látod, hogy mennyire haladt elő a történészek részéről, a szakértők részéről az eljárás, és milyen feladatok állnak még előttetek?
A munka az nem könnyű, részben azért, mert sok dokumentum nehezen elérhető, vagy egyáltalán nem is elérhető, megsemmisültek. Cseh és szlovák, illetve magyar levéltárakban végzünk kutatásokat, sajtótermékeket vizsgálunk és gyűjtünk össze, illetve eredeti levéltári forrásokat, hiszen Esterházy János a két világháború között egy nagyon komoly, nagyon aktív életet folytatott, közéleti, politikai szerepet vállalt, országgyűlési képviselő is volt Csehszlovákia területén, 1932-től az Országos Keresztény Szocialista Párt elnöke volt, 35-től került be a csehszlovák parlamentbe. Ebben a helyzetben, ebben az időszakban azért a magyarságot, a felvidéki magyarságot komoly megpróbáltatások, nehézségek érték, akár kulturális, akár nemzeti, akár vallási téren komoly szerepet vállalt, politikai beszédeket tartott, tájékoztatta nem csak a választópolgárait, hanem a felvidéki magyarságot az ott történt eseményekről. Nyilvánvalóan kapcsolatban volt a magyar állami szervekkel, és sok esetben nem mindig kerül egy-egy újságcikk vagy írás alá pontosan oda az adott személynek a neve, tehát olyan értelemben is figyelnünk kell, vagy úgy kell olvasnunk forrásokat, hogy be tudjuk azonosítani, hogy ezek mennyire köthetők Esterházy János. Aztán 1947-ben ugye a Szlovák Nemzeti Bíróság Pozsonyban halálra ítélte fasizmussal való együttműködés vágyával, úgyhogy őt már előtte a Szovjetunióba hurcolták, és 49-ig volt ott, majd kiadták a csehszlovák hatóságoknak. De talán a legmeghatározóbb, hogy 1955-ben az általános amnestia során csökkentették az ő börtönbüntetését, kérhetett volna, és felajánlották neki, hogy kérjen amnestiát, ő azonban ezt nem vállalta, és ezek között a megpróbáltatások között a börtönben 1957. március 8-án elhunyt.
Ó, Atya Istennek, kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, magyar országról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról.
Sós Viktor Attila történésszel, Esterházy János boldogávatásának szakértőjével Udvarhelyi Olivér beszélget.
Ezek a börtön időszaknak a dokumentumai lennének a legizgalmasabbak, ahogy ez Magyarországon is nagyon-nagyon hozzáférhető, hasonló a helyzet Csehországban, illetve Szlovákiában. ugyanis a fogvatartottakról nyilvántartásokat, feljegyzéseket vezettek a börtönben, de ezeket a legnehezebb kutatni, ezekhez a legnehezebb hozzáférni. Ugye, illetve hát a másik, hogy Csehszlovákia 1990-es évek elejéig, 91-ig egy országként működött, ugye aztán ketté váltak, és ma már Csehországról és Szlovákiáról beszélünk. De nagyon sok dokumentum, iratanyag, ezért hol Szlovákiában, hol Csehországban bukkan fel, úgyhogy a kutatásaink ilyen értelemben sokkal szerteágazóbbak, és talán egy kicsit lassabban is tudunk haladni. Ugyanakkor, és én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak egy nagyon fontos, nagyon örömteli része az is, hogy amellett, hogy zajlik a boldogavatási eljárás szakértői anyagainak az összeállítása, Eszterházi János tisztelete, kultusza egyre erőteljesebben, egyre sokrétűbben kibontakozik. Dokumentumfilm, kiállítás, könyvek, képzőművészeti alkotások, az Alsóbodokon megrendezett konferenciák, emlékmisék, rendezvények, szerte az országban egyre több helyen tekinthető meg egy-egy kiállítás, vagy Eszterházi Jánoshoz köthető megemlékezéssel lehet részt venni. Talán az is fontos, hogy alakítsuk, formáljuk Közép-Európa embereinek, népeinek a gondolkodását, hiszen nem mindenki számára pozitív hős Eszterházi János. Ma is vannak, akik háborús bűnösnek tekintik őt. Hosszú idő, komoly agymosás, komoly politikai befolyásolás zajlott a II. Világháború után ebben a térségben, és ezeken a területeken még komoly feladataink vannak. De talán ez az eljárás, ez a szépen, lassan, jól megfontoltan zajló folyamat, ez segít bennünket abban, hogy minden a Szentszék által elvár előírásnak megfelelően összegyűjtsük, amire szükség van, és emellett pedig párbeszédet folytassunk, minél több helyre eljuttassuk Eszterházi Jánosnak az üzenetét, jelentőségét, hiszen ő a megbékélésnek volt az embere, hogy Közép-Európában történelem során ide került, itt élő népek, emberek, azok békében, egyetértésben éljenek, és azt gondolom, hogy ma is, mának is szóló, mának is ható üzenete van, hogy Eszterházi János ezt képviselte, és talán ez a feladatunk nekünk is.
Eszterházi Alice, amikor Lech Kaczyński, néhai lengyel államfő kitüntetést adott neki, a hozzáintézett beszédében leírja azt, hogy édesapja szintén rab eperjesi görögkatolikus püspök Hopko karjaiban halt meg, és ez a tény is jól kifejezi az ő végakaratát, hiszen minden vágy az volt, hogy két sokat szenvedett nép megbékéljen valamilyen formában. Ezzel kapcsolatos történészi kutatások és feladatokat hogy látod? Tulajdonképpen már részben válaszoltál rá az előbbi mondatodban, de mégis, hogy mennyire fontos ez most, pontosan egy háború közepette, szomszédaink háborúzása közepette.
Háborúban vagyunk, és azt gondolom, hogy megrendítő az ember számára, még hogyha csak a médiából tájékozódik, vagy a közelben, a határ közelében jár, vagy menekültekkel találkozik, hogy mi zajlik Európában. Ez a térség, Európa, Közép-Európa számos konfliktust, nehézséget hordoz magában, akár a különböző nyelvek, különböző vallások, kultúrák, de amíg tudunk odafordulni egymás felé, amíg meg tudjuk hallgatni egymást, amíg be tudjuk fogadni egymás kultúráját, vallását, addig van talán remény. Egy háború sohasem jó, ártatlan áldozatok vannak, és nagyon sokan menekülnek. Én azt látom, hogy egy ilyen helyzetben csak is a nagyon felelős, nagyon egyértelmű, nagyon tiszta magatartásra, hozzáállásra van szükség, és mindenki a maga helyén tegye meg, teszi meg a dolgát. Látható, hogy minden korábbi alaptalan vád, hogy a magyarok ne lennének befogadók, ne fordulnának szeretettel a nehézségben, bajban lévők felé, ezek nem igazak. De különösen is most ebben a helyzetben talán én azt gondolom, hogy még inkább a magyarság egyik legnehezebb helyzetében lévő kárpátaljai magyarok felé kell fordulni, őket kell segíteni. Elsősorban imával, áldozattal, anyagi és minden természetbeni segítséggel mindent megadni számukra, hiszen nagyon sokan kell, hogy elhagyják az otthonukat, és akik ott maradnak, azok életéhez nagyon közel van ez a háború. És természetesen a többi nemzetiséget, népet, elmenekült embert is ugyanúgy segítjük. De talán Eszterházy János azt üzeni nekünk, hogy a legnehezebb egyike, hogy legyen béke. És ez a béke, ez egy nagyon törékeny dolog, és nagyon nehéz. De talán Közép-Európa népei megmutatták azt a 20. században, vagy annak azokban a részeiben, amikor szabadon dönthettek, és nem valamelyik elnyomó hatalmába került ez a térség, hogy igenis szót tudnak érteni. A V4 kezdeményezés, az, hogy különböző politikai oldalakhoz tartozó állami vezetők rendszeresen asztalhoz tudnak ülni és szót tudnak érteni, mert ennek a térségnek az az egyetlen érdeke, hogy egymást segítsük és egymást megértsük. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy még inkább felértékelődik és még inkább fontos. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy magyarok, szlovákok, lengyelek, csehek, és akár kitelelt ezt terjeszteni számos más népre, ukránokra, románokra is lehetne folytatni. Békében tudunk élni, szót tudunk érteni, és egymás értékeit, egymás pozitív dolgait tudjuk kiemelni, és azokat, amik pedig esetleg feszültséget jelentenek, azokat kevésbé helyezzük előtérbe.
Kegyes szemeiddel tekints meg népedet, segíld meg áldásra magyar nemzetedet. Magyar országról, édes hazánkról ne felejtkezzél el, szegény magyarok.
Utolsó kérdésem. 3 éve megy a boldoggáváltási eljárás. Lelkiekben milyen pluszt adott neked az eddigi kutatás és az Eszterházy János anyagával való alapos vizsgálat?
Minden egyes boldoggáváltási eljárás számomra egy-egy nagyon érdekes, értékes világot nyit ki. Az első, amellyel fiatal gimnazistaként, egyetemistaként találkoztam, és meghatározza mind a mai napig az életemet, és azért választottam a történészi hivatást, mert Brenner János atya olyan mély hatással volt rám. De ugyanez igaz a ferences szerzetesekre, Ozsvári Csabára vagy Eszterházy Jánosra is. Alakítják az embert. Példaképek ők, egy olyan korszak emberei, amelyek időben közel állnak hozzánk, a 20. század példaképei, hősei ők. Szükségünk van szentekre és hősökre, és olyanokra talán még inkább, akikhez közel tudjuk magunkat érezni, akik közel éltek hozzánk azon a területen, amelyhez mi kötődünk, ahol mi élünk. Bár számomra ugyanolyan kedvesek a középkor vagy az őskeresztény kor vértanúi szentjei is, de a 20. századi szentekkel még közvetlenebb, még közelebbi kapcsolatba tudok kerülni. Amikor döntési helyzetbe kerültek, amikor nehézséggel szembesültek, akkor a nehezebbik utat választották. Nem kértek kegyelmet, nem menekültek el, nem fordultak vissza, amikor beteghez hívták őket. Amikor támadás, bántalmazás érte őket, akkor oda tartották a másik orcájukat. Számomra ezt üzenik ezek az életpéldák, hogy válasszuk a nehezebbik utat, válasszuk azt, ahol nem a könnyű, nem a kényelmes, nem a megszokott, hanem egy kicsit nehéz, ami néha fáj. De az az igazán hős, aki fél, de nem menekül el, fogalmazott Lénárd Ödön, aki 18 és fél évet ült börtönben. Na azt gondolom, hogy mi is sok mindentől lehet, hogy félünk, sok minden miatt lehet, hogy aggódunk, de nem menekülünk el, beleállunk a feladatokba, a mindennapi életbe is. És ez nem csak háborús helyzetben, nem csak diktatúrában, hanem a mindennapi életünkben is így van. Valakit a munkahelyén érhetnek nehézségek, igazságtalanságok, bántalmazások, de hogyha erős a hitünk, erős a Jóistenbe vetett bizalmunk, akkor ezek a nehézségek a javunkra válhatnak. Úgyhogy számomra ezek az életpéldák ezt tanítják, és ezt igyekszem, ha néha botolva, néha elesve is, de követni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a szép hitvallást, és ezt a részletes tájékoztatást, és azt kívánom, és hallgatók nevében is csak azt mondhatom, hogy a további munkához a gondviselés áldását és kegyelmét kérjük.
Eszterházy Jánosra emlékeztünk, aki 80 éve egyedüliként tartózkodott a felvidéki zsidó törvény ellen.